Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 15. fejezet 32. versétől a következőképpen. Ezt írja Pál. Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévelyegjetek! A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Eztelen. Amit elvetsz, nem kell életre, míg előbb meg nem hal, és amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzájét, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban héten elővettem a kezembe, került Boccaccionak a Decameronja, és elkezdtem olvasni. A mű bevezető részében arról olvasunk, hogy milyen szörnyű pusztítást végzett a pest is Firenzében. És miközben ez a szörnyű pusztítás végbe ment a városban, az egyik templom bazilika kápolnájában 7 lány úgy határoz, hogy elvonulnak, kimennek a városból, elmennek a hegyek közé, vidékre. Csatlakozik hozzájuk 3 fiatal fiú is. És elhatározzák, hogy azzal mulatják az időt, hogy történeteket mesélnek egymásról. Tulajdonképpen a Decameron erről szól, ezekről a történetekről, ezeket írja le. Történetek mesélésébe kezd a társaság, és közben levetkőzik azt az erkölcsiségüket, amelyet nagyon szépen leír Boccaccio az elején, hogy mennyire szigorú erkölcsi rend szerint éltek ezek a lányok és fiúk. Az élet élvezeteibe merülnek el. Nem vagyok sem történész, sem irodalmár, de számomra nagyon jól összefoglalja ez a néhány oldal azt, hogy mit képviselt a reneszánsz. Az emberek a halállal való szembenézés helyett a gyönyörök élvezetében merültek el. Mai igényben Pál apostol, mint a csak az 1300 évvel később élt Boccacciót idézni, együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Pár valóban idézi ezt a mondatot, együnk és ígyünk, mert holnap úgyis meghalunk. De ő a saját kora görög-római emberét idézi, akikhez egyébként később a reneszánsz ámulattal nézett vissza. Pál korában ott Korintusban, ahova ez a levél íródott, valóban így gondolkoztak az emberek. Együnk és ígyünk, mert holnap úgyis meghalunk. Élvezd az életet. Carpe diem, élj a mának, idézték Horáciuszt. Azt szokták mondani, hogy az ókor és a középkor embere félt a haláltól. Nem így van. Nem féltek tőle, hanem szembesültek vele. Látták napról napra. Boccaccio ebben a művében nagyon érzékletesen írja ezt le, nagyon tragikusan írja ezt le, hogy az emberek ott feküdtek az utcán, mert nem volt, aki elvigye őket. Így jártak, keltek az akkor élő emberek ott Firenze utcáin, halottak között. Nem féltek a haláltól, hanem szembesültek vele. Az utcán temetetlenül fekvő halottak, a háborúk, járványok valósága, sokkal inkább talán, mint manapság, közel hozta hozzájuk az elmúlást. Nem félelem volt bennük, hanem sokkal inkább közöny. Ha már úgysem tudjuk elkerülni, akkor ne foglalkozzunk vele, vagy ne vessük ki, nézzük le, vegyük semmibe. A helyzet az, hogy nem csak a középkorban, nem csak az ókorban volt ez így, hanem napról napra találkozom ezzel. Találkozom azzal, hogy kinevetjük a halált, találkozom azzal, hogy semmibe vesszük, hogy nem foglalkozunk vele, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Sokan, nagyon sokan szégyellik a gyászukat. A temetések kapcsán gyakran találkozom azzal, hogy ott ülnek az irodámban emberek, és nem is tudják, mi történik velük és körülöttük. Ez nem volt benne a pakliban. Erre nem gondoltunk. Nem beszéltünk róla. Nem szabad róla beszélni. Nem mondjuk el a gyerekeknek, kerüljük a témát a munkahelyen. Gyakran megtörténik, hogy éppen ott az irodámban a temetés bejelentése alkalmával szembesülnek a halál véglegességével, és ott törnek össze. De legalább összetörnek, mert nem mindenki. Ma is megvan a középkori gondolat, rendben meghalt, lépjünk tovább, az az ő élete volt, ez meg a miénk, élvezzük az életet. De van egy másik véglet is, méghozzá a hívő embernek. Ez az, ami Pál apostol korában is szintén felütötte a fejét. Eszerint a nézet szerint ne törődjünk a testtel. A test csak hordozza a lelket, a lélek a fontos. Ha a lélek már feltámadt, ha a lélek már újjászületett, akkor már nincs is szüksége erre a testre, nyugodtan el is hagyhatjuk, hanyagolhatjuk. Akkor már nyugodtan meghalhatunk. De Pál nem ezt képviseli. Sőt, éppen ez a másik, ami ellen szót emel. Mai igénkben Pál a feltámadásra hoz egy példát. A test feltámadásáról az előbb felolvasott példa, a mag földbe kerülése és újjá születése. Húsvétkor már előkerült a húsvéti ige hirdetésben, ezt nem ismételném újra, most nem megyünk bele részleteibe, csupán annyira, amennyi Pál apostol mondani valójának a lényege, hogy a test feltámadása a hívő ember életében megkerülhetetlen. Keresztény hitünknek az alapja. És az az igazság, hogy a feltámadással kapcsolatban is, a templomba járók, a hívő emberek között is nagyon sok olyan dolog van, ami nem igaz. Amit csak szeretnénk esetleg, hogy igaz legyen. Félreértjük, félreértelmezzük a Biblia szavait. Pál apostol ebben a levélben szembeszáll a korabeli elképzeléssel, a pogány elképzeléssel és a zsidó elképzeléssel egyaránt a halállal és a feltámadással kapcsolatban. Mindezekkel szemben azt képviseli, hogy a halál az egy nagyon is valóságos állapot, amely a bűnünk az Istentől való elszakadt állapotunk következménye is megkerülhetetlen. Mint ahogy szintén valóságos a feltámadás is. Bár nem úgy, hogy valaki visszatér az életbe, hanem a mennyország állapotában, nem földi testben, hanem mennyei testben. Erről szól ez az egész 15. fejezet itt a Korintusiakhoz írt első levélben. Egy kicsit talán bonyolultnak vagy filozófikusnak hat ez az elképzelés, de nagyon is fontosak ezek a gondolatok. Hitünknek az alapját képező gondolatok. Mert miben hiszünk? Miben hiszünk? Abban, hogy miért járunk templomba, így is feltehetném a kérdést. Azért, hogy jó dolgokról halljunk, hogy az életünket valami erkölcsi, jó erkölcsi irányba vezessük. Igen, lehet, hogy ez is jó dolog. Jó dolog az, hogy megpróbáljuk úgy élni az életünket, ahogyan az Istennek tetszik. De a hitünknek az alapja az nem ez. A hitünknek az alapja az a Jézus Krisztus halálába és feltámadásába vetett reménységünk. Az, hogy vele együtt mi is meghalunk és feltámadunk. Vele együtt. Három egyszerű kérdést fogalmaztam meg, amit azt gondolom, hogy sokszor félreértünk. Az első kérdés az az, hogy mi az élet? Egyszerű kérdés. Mi az élet? Élt 99 évet. Élt 63 évet. Élt 20 évet. Vagy még annyit sem. Élt. Valóban az az élet, amit a sírköveken két évszám közt egy kötőjellel jelölünk? Egy hosszabb vagy rövidebb vonal? Az ember világra jövetele és a test elmúlása között eltelt idő? Az élet az, amíg dobog a szív. Sokat vitatkoznak azon, hogy mikor kezdődik az élet. A születés pillanatában, a fogantatáskor, a kettő között valamikor. Élet. A Biblia tanítása szerint az élet az, amikor Isten lelke ott van az emberben. A Biblia második oldalán olvassuk azt, hogy megformázta Isten az embert, és az élet lehelletét lehelte belé. Különbség van azonban a lélek és a lélegzet között. Bár közel áll egymáshoz a két szó, de mégis különbség van. Pál apostol a mi az élet kérdésre a következő választ adja a Filippi levélben. Nagyon egyszerű ez is, ez a válasz, ahogy a kérdés is. Nekem az élet Krisztus. Az élet Krisztus. Mit ért ez alatt? Az, hogy nem egy biológiai fogalom számára az élet, nem a vér áramlása az erekben, nem a légzés megléte, hanem az, amikor többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez szintén Pál apostol fogalmazza meg egy másik levélben, egy harmadikban ma már, Galata levélben. Az élet, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Ez az élet. Pál apostol számára, és azt gondolom a hívő ember, a keresztény ember számára ez kell, hogy az életet jelentse. Az élet nekem Krisztus. A második egyszerű kérdés, amit fel kell tennünk, azt gondolom magunknak, hogy mit értünk a halál kifejezésen? Mi a halál? Az előzőekből kiindulva a többség azt érti rajta, amikor a biológiai folyamatok megszűnnek, nincs légzés, megáll a szív, leállnak az agyi folyamatok. Orvosilag ez így rendben is van. Valóban ez a halál, de talán nem lepődünk meg azon, hogy a Biblia kicsit máshogy gondolkozik ebben a kérdésben is. De a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Ismerős mondat ez, ugye? Szintén ott van azon a bizonyos második oldalon a Bibliában. Az Édenben mondja ezt Isten az embernek. A halál ezek alapján az Istentől való elhagyatottság állapota. Az az állapot, amelyben minden ember születik azóta. Amelyben minden ember él egészen addig, amíg az élet, a Krisztusban való élet az övé nem lesz. És a harmadik kérdés, mi a feltámadás? Feltámadáson általában azt értjük, hogy újra él. Pedig a feltámadás a Szentírás fogalomtárában azt jelenti, hogy a halálból az életre jut valaki. Hogy az Istentől való elhagyatottság állapotából az Istennel való teljes közösség állapotába érkezik valaki. Amikor Pál apostol arról ír, hogy a halál és feltámadás, akkor az Istennel való teljes kapcsolat helyreállításáról beszél. Mert ez a lényeg. Jézus azért jött, hogy erről beszéljen, hogy ezért tegyen. De azért feszítették keresztre, és az ő feltámadása azért történt, hogy ezt bizonyítsa. Hogy lehet az embernek, az Istennel való kapcsolata, a bűntől megromlott emberi életnek, ami nem is élet, lehet feltámadása. Lehet az Istennel teljes közösségünk. A test elmúlása, amit mi halálnak nevezünk, mindebben egy állomás. De sem Jézus, sem Pál, sem a Biblia más része nem állítja azt, hogy ez az állomás ez ne lenne valóságos, hogy ne lenne fájdalmas és kézzel fogható. Ezt azok állítják, akik nem törődnek vele, akik szeretnék megkerülni, akik szeretnék semmibe venni, akik hitetlenül szemlélik ezt a világot. A testi halál nagyon is valóságos. Az a kérdés, hogy vajon túl látunk-e rajta? Vajon meglátjuk-e, hogy több az élet? Vajon meglátjuk-e Jézus feltámadásában a mi feltámadásunk lehetőségét? Hogy ő azért jött, hogy elvegye a bűnünk büntetését, a meg kell halnod következményeit. Az ő feltámadása azt mutatta meg, hogy nem a halálé, hanem Jézusé az utolsó szó, az ember, a te és az én életemben. Pogacsó Dekameronjához visszatérve, ezek a szereplők azt gondolom jobban tették volna, hogyha nem kimennek a gyönyörű szép toszkán hegyvidékre, hanem ott maradnak abban a templomban, abban a kápolnában. Azzal, hogy kiléptek és inkább egymás társaságát keresték, mint a Krisztussal való közösséget, nem jól döntöttek. Jobb lett volna, ha Pál apostolra hallgatnak, aki azt írja igénkben, ne tévelyegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. Sajnos úgy tűnik, hogy Bokaccsó nem ismerte Pál sorait. És még 300 évet kellett várni, hogy a reformáció felnyissa és az igére irányítsa az emberek figyelmét. Nem egy idealizált képet akar mutatni, ahogy a reneszánsz ezt teszi, hanem a valóságot mutatja meg nekünk az Isten igéje, az igazságot. Nekünk már van lehetőségünk az igére figyelni. Arra az igére, amely valóban az életet jelenti. Amely nem közömbössé tesz a halállal szemben, nem kineveti vagy kigunyolja azt, hanem nagyon is komolyan veszi, de kiutat kínál a feltámadt Jézus Krisztusban. Vegyük nagyon komolyan az igét. Vegyük nagyon komolyan az Isten üzenetét, szavát. És váljunk mi a környezetünk számára hirdetőivé. Azoknak, akik nem tudnak mit kezdeni az elmúlással, mondjuk el, adjuk át, nekem az élet Krisztus, és ahogy folytatódik ez a mondat a Filippi levélben, és a halál nyereség. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban elküldted az életet. Köszönjük, hogy ő valóban az út, az igazság és az élet. Add Uram, hogy ezen az úton járjunk, a te igéd útján, a te igazságod útján, hogy már itt, ezen a földön miénk lehessen az élet, hogy átlépve majd testünk elmúlásával ebből az életből a te országodba kerüljünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vársz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te hívsz mindenkit. Kérünk, segíts nekünk megértenünk a te igéd igazságát. Így szentelj meg bennünket, és add nekünk szent lelkedet. Amen.